Jó reggelt kívánok, szeretettel! Köszöntöm a pénzügyi bizottság mai rendes ülésén megjelent tagokat, a hivatal képviselőit. Az ülés határozott képes. Kérném tisztelt bizottsági tagtársaimat, hogy a mai napirenddel kapcsolatban, amennyiben kérdésük, megjegyzésük van, azt jelezzék most. Kalt neked, Dániel, ilyen szó, parancsolj.
Jó reggelt, köszöntök én is mindenkit. Én annyit szeretném csak előzetesen jelezni, hogy az egyebeket majd ne annyira ugorjuk át, mert ott nekem lenne egy kérdésem, vagy észrevételem az egyebeknél.
Rendben. Mást egyelőre nem látok, mert mint más hozzászólást kérném, hogy a napirendről szavazzunk most. A bizottság 11 igennel a mai napirendünket elfogadta. Annyi ügyrendi kérdésem lenne még, hogy a kormányhivatal törvényességi felhívására adott közgyűlési válasz tegnap késő este került föl az infoszabra. Kérdezem tisztelt képviselőt, bocsánat, bizottsági tagtársaimat, hogy kérnek-e vagy igényelnek-e olvasási szünetet, esetleg akinek nem sikerült ezt a 7 oldal. Többek közt nekem se annyira, de... Nem? Senki? Köszönöm akkor. Parancsoljon, alelnök úr.
Köszönöm szépen. Én is jó reggelt kívánok mindenkinek. Nekem szerencsére tegnap este sikerült átnéznem még, de ettől függetlenül tényleg nem a legjobb, hogy ennyire utolsó pillanatban érkeznek ezek, bár én személy szerint, meg mi szerintem összességében a tartalommal többnyire egyetértünk, de ettől függetlenül az idő rövidsége miatt most még vannak fenntartásaink. De magát a döntés, hogyha jól értem, a közgyűlésen kell hozni, és ott lesz egy tartalmasabb vita róla valószínűleg. Köszönöm szépen!
Mindenképpen a bizottságnak ebben döntéshozatali joga nincsen, de szeretném kérni a hivatal vezetőjét, hogy foglalja össze a felhívásra adott válasz tartalmi elemeit. Hivatal vezető. Nem, a főelnök úr, bocsánat.
Azért elnézést kérünk, hogy tegnap éjjel végeztünk vele, de múlt héten jött meg a törvényességi felhívás a kormányhivatal vezetőjétől, és ebben az esetben akár mondhatjuk azt, hogy akkor márciusi közgyűlés tárgyalja meg, hiszen azért nekünk is kell arra idő, amíg megírjuk az erre adott válaszjavaslatunkat, de van olyan fontos kérdés, ezért azt gondoltuk, hogy nem kockáztatva azt, hogy a kormányhivatal vezetője ebből azt következtetésre is vonja le, hogy a kellő határidőben nem alakította ki a közgyűlés az álláspontját, hogy nem venné figyelembe a márciusi véleményünket, ezért mégiscsak azt gondoltuk, hogy a februári közgyűlés tárgyalja meg. Tehát azt nem általános szabály, hogy ilyenkor szoktunk kézbesíteni, hogy ebben az esetben történt meg ez. Azért egy néhány mondatot hadd mondjak, hiszen sok minden történt az elmúlt hetekben a szolidaritási hozzájárulás és azzal kapcsolatos perek kapcsán. Egyrészt, hogyha egy ilyen politikai mondatot akarok mondani, azzal, hogy kikényszerítettük, hogy végre egyben lássák a nyilvánosság, hogy mennyi szolidaritási hozzájárulást is kell befizetnie az önkormányzatoknak, hiszen eddig nem volt erre vonatkozó a jogszabályalkotási kötelezettség a kormánynak, tulajdonképpen azzal az alkotmánybírósági határozattal, ami tavaly született meg, az kényszerítette ki a kormány, hogy változtasson a korábbi rendszeren. Én ezt látom, hogy egyre több önkormányzat lázat fel ez ellen, hiszen azt mondják, hogy ezért ez így már túladóztatás és túl sok. És ebben úgy látom, hogy ez kormánypárt és ellenzéki polgármesterek ugyanúgy ezt megteszik, ezt a dolgot. Tehát kezd ebben lassan egy ilyen önkormányzati egységfront kialakulni. Azt is láttam Pécs esetében, ott pedig már teljes egységfront alakult ki, hiszen a Fidesz frakcióvezetője is elítélte a szolidaritási hozzájárulás ilyen mértékét, és a polgármester is ugyanezt tette teljesen logikusan. Egyre több önkormányzat alkot olyan rendeletet, hogyha az a szolidaritási hozzájárulás az náluk maradna, akkor ebből mit tudnának csinálni. Ez egy ilyen körítés a dologhoz. A konkrét ügyben ugye volt egy bírósági ítélet, ami a 2023. évi szolidaritási hozzájárulás befizetésére vonatkozott, hiszen ilyen gyorsan haladunk a perekkel, hogy már a 2023. évet már egy részét már tárgyalta a bíróság, és ezen kívül tegnap éjjel adtam egy írásbeli tájékoztatást a frakcióvezetőknek, amiben az ítéletet is elküldtem számukra. Tájékoztatom, hogy 5 perünk van jelenleg folyamatban a szolidaritási hozzájárulás kapcsán. A ítéletet, hiszen amiben ítélet született, az jogerős, ott maximum, hogyha akar a magyar államkincstár, akkor el tud menni kúriára felülvizsgálati kérelemmel, de az egy jogerős ítélet, amit tegnap el is küldtem a frakcióvezetőknek. Ezen kívül pereljük a 2023. évi határozatot a szolidaritási hozzájárulás kapcsán, hiszen 2024. december 20-án, tehát jól mondom a dátumot, 2024. december 20-án visszamenőlegesen 2023-ra kibocsátott egy közigazgatási határozat a szolidaritási hozzájárulás kapcsán a Magyar Államkincstár. Ugye ebben szintén nem az AKR szabályai szerint jártak el, amit ugye az alkotmánybírósági határozatban is nehezményezett, nem voltak meg a fővárosnak az ügyféli jogai, jelzem, a többi önkormányzatnak sem voltak meg az ügyféli jogai, hiszen a többi önkormányzat is visszamenőleg tudomásom szerint kapott 2024. december 20-án egy határozatot, lehet, hogy egy polgármester azt, hogy ezt meg tudja erősíteni. Ezt is pereljük. 2024 novemberében kaptunk ott csak 9 hónap, vagy 10 hónapra visszamenőleg egy határozatot. A 2024. évi szolidaritási hozzájárulásról szintén nem érvényesültek ebben az ügyféli jogaink. Nem kérdezték meg az AKR szabály alapján a főváros, mint ügyfelet ebben az eljárásban. Szintén ez is a bíróság előtt van. És ezen kívül van 3/2024-es levonások kapcsán. Azok ugyanolyan jellegűek, mint amit a 2023-as ügyben ítéletet született, ahol a tájékoztató leveleket és magát az eljárást támadtuk meg. Végül a bíróság valamilyen oknál fogva nem egyesítette ezeket a pereket, ezért ebben van 2, amiben márciusban van tárgyalás, és 1 pedig májusi tárgyalási időpontot jelöltek ki ezek esetében. Ugye a 23-asra vonatkozóan a rendelkező részben a bíróság azt mondta, hogy azokat a tájékoztató leveleket, ami alapján megszületett a levonása ezeknek a pénzeknek, azok semmisek és jogellenesek, tehát megsemmisítette ezeket, és ennek a rendelkező, az indoklási rész 81-es pontjában pedig azt emelte ki a bíróság, hogy itt kamatfizetési kötelezettséget támadt a kormánynak, hiszen ezeket a pénzeket minimum 2024. december 20-áig jogtalanul tartotta magánál, tehát erre vonatkozó időre kamatfizetési kötelezettség támad. Ezt úgy látom, hogy a kúrián ezt meg akarja támadni a Magyar Államkincstár, legalábbis a miniszter erről nyilatkozott, bár mondom, jogerős az ítéletet ebből a szempontból, nyilván ez egy furcsa jogértelmezés. És azt mondta a bíróság, hogy amíg a 2024. december 20-án kibocsátott közigazgatási határozat érvényben marad, addig nem keletkezik meg az alaptőkének a visszafizetési kötelezettsége, de jelzem, hogy az 5 percből az egyik az arra vonatkozik, hogy ezt a 24 december 20-án kibocsátott közighatározatot is megtárgyaljuk. Továbbra is fenntartjuk azt a határozott álláspontunkat, hogy az alkotmánybírósági döntésből levezethető, hogy nettó befizetői pozíció egy önkormányzat esetében nem lehet. Ebből következően a szolidaritási hozzájárulás összege, amit a költségvetési rendeletben meghatározott a közgyűlés 24. december 18-án az az összeg rendben van, hiszen ez tartalmazza a normatívának megfelelő mértéket. Ezért az a javaslatunk, hogy a főispáni törvényességi felhívást utasítsa vissza a közgyűlés. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne főigazgató, akkor ezek szerint az a jogerős bírósági ítélet, ami megállapítja a kivetett adó mértékének az aránytalanságát, az nem jelenti automatikusan azt, hogy vissza is kapjuk ezt a pénzt, az ezzel kapcsolatban még egy közigazgatási határozattal kapcsolatos pert is meg kell nyerni?
Ez így van. Tehát ugye mi volt a jogalapja, vagy mi volt a bírósági döntés a 23-ra vonatkozóan, hogy nem volt mögötte semmilyen fajta közigazgatási határozat sem, ahol az ügyfél jogai érvényesültek volna a fővárosnak. A 25 januárjában hozott ítélet kapcsán még akkor nem is volt, nem is vizsgálta a bíróság ezt a határozatot, hiszen ez 24. december 20-án jött létre, és a kézbesítéstől számítva 30 napon belül mi ezt meg is támadtuk. Tehát tulajdonképpen a bírósági ítélet pillanatában a bíróság nem is volt annak a tudatában, hogy mi ezt az alaphatározatot megtámadtuk. Tehát mi az alaptőkét akkor tudjuk visszakapni, legalábbis ezen indoklás szerint. Ugye furcsa, mert ugye a rendelkező részben nem szerepel az, hogy csak akkor adják vissza. Ott azt írja, hogy ezek jogellenesek voltak ezek a beszedések, és pont. És az indoklás rész, mondom, 81-es pontjában szerepel ez, amit említettem, tehát ezért van még 5 per, és folyamatosan támadjuk a bíróságon ezt a jogintézményt, és fontos, hogy ebbe az alkotmánybírósági határozat, és egyébként a korábbi törvényszéki végzés is nagyon egyértelműen alátámasztja a nettófizetői pozíció, mi megítélésünk szerint a nettófizetői pozícióra vonatkozó vélelmezésünket.
Köszönöm szépen. Két hozzászól is van. Engedjenek meg még egy rövid kérdést, hogy amennyiben ez a per is számunkra kedvezően zárul, akkor automatikus vagy még a végrehajtás iránt is eljárást kell indítani?
Hát én azt gondolom, hogy egy bírósági ítéletet csak végrehajt a kormány, ha nem, akkor nyilván nekünk is akkor végrehajt. Ugye nem tudunk inkasszálni, tehát nekik van inkasszálási jogunk a mi számlánk felett, nekünk nincs az ő számlájuk felett, tehát nem tudjuk lemelni ezt a pénzt a kormányról, aztán utána pereljen be minket alapon, de hát ugye az a helyzet, hogy akkor ezért a pénzért kemény küzdelmet kell folytatnunk, de remélem, hogy egy újabb megnyert perek, hiszen én azt remélem, hogy márciusban is hasonlóikán további pereket nyerünk majd, ezek mind azt fogják eredményezni, hogy a kormány visszafizeti először a kamatot, aztán utána később az alaptőkét.
Köszönjük szépen, dr. Vas Imre, parancsolja.
Igen, köszönöm szépen, de én úgy olvastam, itt a 23-as, 24-es évről kaptunk áttekintést, de ugye a törvényességi felhívás az nem a 23-24 évre vonatkozik, hanem a 25 évi költségvetési rendeletre, amit egyébként december 31-én lett kihirdetve a költségvetési törvény kihirdetését követően. Tehát azt azért úgy jelezném, hogy az való igaz, hogy a közgyűlés 18-án fogadta el, de a költségvetési törvény már a központi költségvetési törvény december 30-án lett kihirdetve, a fővárosi önkormányzat rendelete pedig december 31-én. Tehát az az érvelés, amit itt olvasunk, hogy honnét tudhatta volna című történet, az egyszerűen nem igaz. Köszönöm szépen.
Megengedi főigazgató úr, hogy a másik kérdést is meghallgassuk.
Mindenki.
Kaltenekker Dániel, parancsolja.
Köszönöm a szót. Ha jól értem, akkor itt mindösszesen arról van szó, de elnök asszonynak is erre irányult a kérdése, hogy egy eljárásjogi győzelem, mert hogy az ügyféli minőség hiányával összefüggő megfelelő közigazgatási AKR szerinti határozat hiánya teremtette meg azt a tényálladékot, ami alapján most a bíróság jogerősen is a fővárosi önkormányzatnak adott igazat. Tehát az eljárásjogi részét nyertük meg. A szolidaritási hozzájárulás jogossága, összegszerűsége, meg egyáltalán a ezzel kapcsolatos anyagi jogi jogkérdés, az még folyamatban van egy perben. Tehát, hogyha jól értettem, akkor most egy eljárási győzelmet arattunk. Az anyagi jogi még folyamatban van. Ezzel összefüggésben én, ez a múltkor is egyébként és tiszteletben tartva azt, hogy ez egy szakbizottság és nem politikai, és ehhez tartom magamat, de hogy a múltkor is az elővásárlási jog kapcsán én azt tényleg nem értem, és nagyon kívánom, hogy a közbeszédben ezzel összefüggésben megszólalók valahogy érezzék azt a minősített felelősségét. Ezért voltam különösen kiakadva arra, hogy ez egyébként jogvégzett frakcióvezető asszony, meg Lázár János olyan dolgokat mondott, amit mondom, harmadéves joghallgatók sem mondhattak volna. De itt is ezzel kapcsolatban is van egy olyan érzésem, hogy most is a Nagy Márton miniszter úr reagált a főpolgármester úrra, mondjuk egyikük sem jogvégzett, de nyilvánvalóan mögöttük állnak jogvégzett emberek, tehát hogy ezzel összefüggésben különösen fontos ezt a viszonylag egyszerű distinkciót megtenni, hogy eljárásjogi kérdésről és ügyféli minőség, AKR, és nem az anyagi jogi győzelemről van szó. Túl azon, hogy egyébként meg teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az anyagi jogi, tehát én is hogy felperesként csatlakoznék ehhez a perhez, az anyagi jogi perhez, mert egyetértek fővárosi önkormányzattal. De most a főpolgármester úr szerintem egyetlen egy szót hagyott ki a posztjából. Azt írja, hogy 2023-ban a kormány jogellenesen vett el Budapesttől mintegy 28 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást ezen a jogcímen. Tehát én egyetlen egy szó, hogy álláspontunk szerint. Mert hogyha ezt beleteszi, akkor már a Nagy Márton miniszter úr nem tudja azt mondani, amire ilyen kicsit cinikusan, hogy figyelem, fölhívja, hogy a szolidaritási hozzájárulás összeg ugye nem jár vissza. De ezt nem is kell, nem is állítja szerintem a főpolgármester úr, mert ő azt állítja, hogy a kamat jár vissza a 6 milliárd. Tehát az a szó, hogy jogellenesen vette el Budapesttől, a bíróság nem ezt állapította meg egyelőre a jogellenesen, de én remélem, hogy majd meg fogja állapítani, hanem azt, hogy szerintünk jogellenesen vette el. Tehát a szerintünk szó bele kerül, mint Felperesnek ez az álláspontja, tehát csak redundánsan ismétli, hogy mit ír a keresetlevélbe, akkor már egy olyan minőségi, tartalmi vita tud a közéletben ezzel kapcsolatban lenni, hogy egyik miniszter a legnagyobb legitimációval rendelkező választott tisztségviselő, a főpolgármester úr között nincs egy ilyenfajta ilyen ellentét. Tehát ehhez az kell, hogy mindenki pontosan fogalmazzon ezzel kapcsolatban, tehát én ezt jónak tartom. Egyébként nagyon örülök az ítéletnek, és örülök, hogy az a 6 milliárdban és a kamatok tekintetében az vissza fog jönni, és hát nagyon remélem, hogy ezzel kapcsolatban rendkívüli jogorvoslatot nem fog kezdeményezni az állam, mondva csinált okokkal, további adófizetői pénzeket elégetve, illetőleg az ezzel összefüggő kapacitásokat lekötve, dolgoztatva a bíróságokat, meg a kormány, vagy nem tudom, drágán foglalkoztatott ügyvédeit. Tehát egy kicsit pontosabban, szerintem értem azt, hogy annyira gyors a kommunikáció, hogy nehéz ilyen összetettebb dolgokat közéletben kommunikálni, de szerintem nem. Tehát akkor álljunk bele Don Quixote módjára, kommunikáljuk. Eljárásjogi győzelmet arattunk. 6 milliárd visszajár, ezt jogerősen megállapította a bíróság, tehát ez egy jogerős ítélet, erről nyugodtan lehet. És egyetlen egy szót, ha beletett volna a főpolgármester úr, hogy szerintünk a szolidaritási hozzájárulás jogcímén elvett össze a 28 milliárd forint szerintünk jogellenes. Szerintem akkor már semmi probléma nem lenne, és Nagy Márton miniszter úr sem tudna ilyen nyilatkozatokat tenni.
Köszönjük szépen. Szerintem főpolgármester úr kommunikációs csapata szívesen fogad bármilyen javaslatot, bármilyen kommunikációval kapcsolatban. Én biztatom, hogy forduljon azon a fórumon, mert ez itt egy szakbizottság, ahogy említette. Gál József képviselő úr parancsolja.
Köszönöm a szót, én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ha ez a határozati javaslat megszavazásra kerül holnap a közgyűlésen, akkor mi történik utána, hogy van erre valamilyen forgatókönyv, becslés, bármi, hogy jöhet-e inkasszó, nem jöhet inkasszó, bármi ilyes.
Főigazgató úr parancsolja.
És visszafele haladva, ugye a törvényességi felhívás, amit kibocsátott a kormányhivatal, az független a szolidaritási hozzájárulás történetétől. Tehát ő egy törvényességi felhívással, hogyha ad egy választ a közgyűlés, és ezt ő nem fogadja el, akkor bírósághoz fordulhat. Ugye izgalmas kérdés, hogy a bíróság mit tud ebbe a dologban ítélni most őszintén. Tehát, hogy megsemmisíti a költségvetést, erre azért precedens nem volt. Átírja a költségvetést, erre jogköre nincsen, hiszen jogalkot, ilyen szempontból jogot nem alkotott. A törvényességi felhívásról beszélek most. Nem a szolidaritási hozzájárulásról, az a
törvényes. Előkérdés, fölfüggeszti a pert. Annak az eldöntése előkérdés.
De én értem most egy perjogi részét mondta a dolognak, de azt mondom, hogy az eredménye mi tud lenni. Ettől függetlenül a szolidaritási hozzájárulás kapcsán ugye az, tehát, hogy vagy betartják az ügyféljogainkat, és akkor most végig tudjuk vinni most már a tartalmi ügyet is, mert ugye mindig az eljárási jogi részen megakadt a kormány. Tehát ugye eddig nem is tudtunk hozzáférni. Az alkotmánybírósági határozat által hozzáfértünk a magjához, ennek a történethez, de az alkotmánybíróság is azt mondta, hogy azt tárgyévenként kell vizsgálni, a levezetésben nagyon szépen megfogalmazta, hogy ezt tárgyévenként kell vizsgálni, hogy a szolidaritási hozzáérlés mértéke az veszélyezteti-e az alapműködési feladatok ellátását. Szerintem, hogyha azt nézzük, hogy 2025-ben ez 51 milliárd forint lenne, ezen vélemkedés alapján pluszban, akkor azért ez nehéz azt mondani, hogy ez már nem veszélyezteti, de nyilván ezt meg kellene vizsgálni, csak ugye ezt nem engedi az eljárás során, hiszen nem hagyta az eljárásban ezt lefolytassa, ezt a vizsgálatot a magyar államkincstár, hiszen ő már eljárásjogilag elvérzett ezen a történeten, ugye az AKR alapján. Tehát ugye március végén van az első szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége az önkormányzatoknak, az összesnek. Ez egy nettósítási helyzetben fog megvalósulni, ilyenkor mindig az történik, minden önkormányzat esetében, az önkormányzatoknak kiközlik, hogy mennyi normatívát kapna adott hónapra, ebből levonják neki az önkormányzat által fizetendő adójárulékösszegeket, mert ugye most teljesen fölösleges ide-oda utalgatják, hát ezért vezették be, és ebből levonják a szolidaritási hozzájárulásnak a mértékét. Ez azt jelenti, hogy a magyar önkormányzatok közül az a 860 önkormányzat, aki eddig pénzt kapott, az márciusban biztos, hogy nettó pozícióban fog egyébként sodródni, mert a január-február, tehát tulajdonképpen az első beszédési pontnál a kormány beszedi a 28%-át az éves szolidaritási hozzájárulásnak. Tehát március végén az összes magyar önkormányzatnak ennek a mennyi most? 360 milliárd forint, azt hiszem, a szolidaritási hozzájárulás, ennek 28%-et be kell csengetniük. Nyilván most pertaktikailag nem fogok belemenni abban, mire készülünk március végén egy ilyen helyzetben, de ugye alkalmaztuk már többször is azon a jogvédelem lehetőségét, és van, ahol egyébként jelen pillanatban is fennáll az a dolog, tehát még ezt mi is számoljuk, hogy mi a helyes lépés. A Facebook poszt kapcsán, nyilván egy Facebook poszt az nem jogi levezetés, de azért tényszerűen úgy néz ki az ítéletnek a rész, hogy a bíróság az Alperes BPM LLBO 2008-1-2-23, és most nagyon sok ilyen szám jön, számú forgótőke visszapótlás tárgyú levelét megsemmisíti, és megállapítja, hogy ezek alapján kibocsátott besedési megbízások jogellenesek. Az ítélet ellen fellebezésnek nincs helye. Tehát ez az ítéleti rész a dologban. Tehát erre azt mondani, hogy, és értem azt a levezetést, amit ügyvéd úr mond, csak a kommunikáció azért ennél leegyszerűsítettebb, de nyilván továbbítom a kollégáknak. Honnan tudhattuk volna? Ugye a költségvetési törvényben nincsen benne a szolidaritási hozzájárulás összege. Ez egy nagyon fontos. Nem, nincsen benne. Nincsen benne. Ugye az alkotmánybírósági döntés után alapvetően változtatott rajta a kormány, tehát egész addig azt mondták, hogy ez a rendszer így rendben van, ahogy van, hogy az AB határozat rákényszerítette őket arra, hogy elkezdtek ezen mókolni. Szerintem rossz irányba mentek el, mert kivonták ezt az eljárást egy miniszteri rendelet szintjére, és azért a kollégák azt mondják, hogy azért itt az alaptörvényellenőség szintén meg tud állni, hiszen azzal, hogy az AKR alól kifeszik és egy rendeleti szintre ütöltik át, ez nem fogja megoldani ezt a jogi problémát. De januárban hozta meg a miniszter csak a rendeletét. Vagy februárban, bocsánat, elnézést, február 11-én hozta meg a miniszter rendeletét. Mi ezt az összeget támadjuk továbbra is. Tehát azt mondjuk, hogy ez túlzott, de az mindenképpen igaz, hogy sem az elfogadás pillanatában, sem a kiirdetés pillanatában ez az összeg nem volt ismert. Egyetlen egy önkormányzatnak sem. Első kerület is más összeget írt be a szolidaritási hozzájárulásról szóló költségvetésében. Ez tény. Tehát nem vélelem, ez tényállítás a részemről.
Vas Imre parancsoljon.
Igen, köszönöm. Egyrészt a főigazgató úr nem adta meg állképviselő úrnak a választ, kérheti a kormányhivatal azt egyébként, hogy a főispán megalkothassa a módosító költségvetési rendeletet. A végén kérheti. Hosszú idő, de a végén kérheti, hogy ő alkossa meg. De az biztos egyébként, hogy a miniszteri rendelet hatályba lépésével törvénysértő állapot állt elő, amit a fővárosi közgyűlésnek orvosolni kellene. Köszönöm szépen.
Köszönjük. A végén ugye az országgyűlés fel is oszlathatja a fővárosi közgyűlést, úgyhogy ez lépésről lépésre, ahogy szokták mostanában mondani. Carlton Ecker kolléga parancsol.
Én is inkább kicsit a jegyzőkönyv kedvéért, hogyha a Gál képviselő úr kérdésére nekem lenne tisztem válaszolni, én azt valószínűsítem, vagy arra tenném a legnagyobb pénzt, hogy az a per, amit ebben ennek a törvényességi felhívásnak a nem teljesítése okán a főispán úr indítana a fővárosi önkormányzata, mint alperessel szemben, annak a pernek az eldöntése az én jogértelmezésem szerint egy előkérdéstől függ, nevezetesen attól, hogy a szolidaritási hozzájárulás önmagában, meg annak összegszerűsége jogos-e. Mert az lehet, hogy jogos a szolidaritási hozzájárulás, csak ez az összegszerűsége, nem? Tehát ez egy előkérdés. És az erre vonatkozó, tehát itt a KP, a közigazgatási perrendtartás lesz az irányadó, és a KP-ban van egy olyan szakasz, most engedjen meg, hogy nem szó szerint idézem, ami szerint az előkérdés eldöntéséig, tehát hogyha más hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozó kérdés elbírálásától függ annak a pernek, amit a főispán úr indítana ezen felhívás nem teljesítése okán, elbírálásától függ, addig felfüggesztheti. Ez igaz, hogy felfüggesztheti, tehát a bíróságnak ez egy diszkrecionális jogköre. Ha ő maga egyetért azzal, hogy a szolidaritási hozzájárulás jogalapja, meg általában, meg annak konkrét összegszerűsége ről szóló folyamatban lévő pernek az eredménye az függ, emiatt álláspontom szerint legnagyobb valószínűség szerint fölfüggeszti azt annak a peres eljárásnak a elbírálását mindaddig, amíg az a kérdés nem dől el, és akkor már jogosan, vagy akkor már egyértelműen kommunikációs szempontból is egyértelműen, hogy jogos, nem jogos, vagy 86%-ban nem jogos, egyébként meg jogos. Tehát én ezt valószínűsíteném. Egyébként nem tudom, hogy meg lehetne elküldeni a bizottság tagjainak is az ítéletet. Mert szerintem, hogyha bemegyek, az közérdekből nyilvános adat. Szerintem. Akkor nincs akadálya egyébként, hogy akkor elkérjem.
Köszönöm szépen. Más hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. A határozati javaslat pedig arról szól, hogy a kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal nem értünk egyet. Kérném, hogy ebben a szellemben szavazzunk most. Négy nem, és három tartózkodás mellett elutasította a bizottság a határozati javaslatot. A második napirendi pontunk a 2025 évi közbeszerzési tervről szól. Kérdezném a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban. Kart neked, Dániel parancsolja.
Köszönöm. Nekem annyi kérdésem lenne, hogy a hány olyan közbeszerzési eljárás lehetne ebben a közbeszerzési tervben is, amit nem a fővárosi önkormányzat folytat le, hanem egy mondjuk a fővárosi közgyűlés 17. de napirendjén lévő 17. sorszámú a Mester utca István út, ott átadja ezt a jogát a BKK-nak, hogy lefolytassa, hogy ez az előterjesztésben is szerepel. Tehát ott nem a konkrét közfeladatellátási szerződés alapján folytatja le majd a BKK azt a közbeszerzést, hanem valamilyen egyéb más megállapodás alapján. Ugye ez benne is van, hogy azért ő lesz az ajánlatkérő, most nem szó szerint tudom, de majdnem, azért ő lesz az ajánlatkérő, mert átadjuk neki a pénzt, és emiatt ő válik majd az alanyi ajánlatkérővé, hogy hány ilyen közbeszerzés van, meg hogy ez, igen, most ez ennyi a kérdés.
Főigazgató úr,
azért nem tudom értelmezni sem, mert ez ugyanez a kérdés, akkor feltetnénk, hogy a BKM, aki megkapja közfeladatellátási keretbe a keret, hogy végrehajtsa a köztisztasági feladatokat, és ezért ő célgépeket szerez be saját beruházásba, akkor ebben az esetben ő ezt saját maga bonyolítja le. Ugye azért nem mi bonyolítjuk a Mester utca és István útnak a közbeszerzését, mert a főpolgármesteri hivatal nem ilyen szakcég, ezt a BKK, vagy mondjuk egy nagyfelületű felújítás esetén a BKK, a békát, a Budapest közút folytatja le, de tehát nagyon sok olyan eljárás van, amit a cégek logikusan a fővárostól kapott pénzből. Ezeket ugye korábban az igazgató tanácsok látták, most már a közgyűlés dönt ezekről sorozatban. Tehát ezt nem lehet így megszámolni, hiszen ezek vagy a közfeladatállátás alapműködéshez, vagy pedig valamilyen fejlesztéshez kötöttek. Egyébként a fejlesztési megállapodásokat is látja a közgyűlés.
Köszönöm szépen, kérdést, hozzáfűzést nem látok. Lezárom a vitát, a szavazás pedig a melléklet szerinti tartalommal határozza meg a közbeszerzési idei tervet. Kérem, hogy szavazzunk most. A bizottság 7 igen és 4 tartózkodás mellett elfogadta a közbeszerzési tervet. A következő megtárgyalandó napirendi pont Gál József képviselő úr interpellációja, ami ugye olyan furcsa helyzet állt elő, hogy a közgyűlésen az előterjesztő elfogadta az interpellációra adott választ, a közgyűlés viszont nem, ezért bizottsági hatáskörbe utalja az SMS ezt a döntést. Nem tudom, hogy bárkinek, mivel ezt egyszer már tárgyaltuk, de az előterjesztőnek van parancsoljon még hozzáfűzni valamit.
Köszönöm szépen. Ugye, ami ott bemutatásra került a közgyűlés végén, abban volt egy folyamatában, amit nagyon dicsért főpolgármester úr. Én azt hiányolom ebből a jelentésből egyébként. Nem felejtettem el. Ez lenne a kérdésem, hogy azzal mi van. És akkor utána ez felvet bennem további kérdést is, hogy ahogy én kiolvasom ebből a szövegből, március 31-ig ez akkor valószínűleg nem lesz kész, és én értem, hogy volt a december 18-i határozat, ami kibővítette itt a feladatokat, és azt ott nem mondtam a közgyűlésen, de hogy azért ez a feladat nem a 2024-es alakuló közgyűlés óta áll fenn, hanem azért 2019 óta, mióta ugye ez a minimumhoz való csatlakozás el lett fogadva, és ez már azóta egy restancia. És még egy dolog, hogyha már hivatkozik a december 18-i határozati pontokra, ami ugyanúgy az én előterjesztésem volt, hogy például a költségvetés.budapest.hu továbbra sem frissült, és pedig ez az MKKP-nak egy módosító javaslata volt ahhoz az előterjesztéshez, és én azt nyilván befogadtam. Úgyhogy én nagyon szívesen hallgatnám meg akkor akár főjegyzőurat, hogy mi a reális határidő, mi a várható határidő. Én láttam, hogy van benne egy elírás, hogy 2025. november 15-én lett kiküldetőm, ez 14, ez mindenki értelmezte szerintem, tehát, hogy ez oké, csak hogy én ebből azt veszem ki, hogy ez akkor március 31-ig nem lesz kész. Én pont azt akartam volna, hogy mondjam, világossá tenni, hogy azt akartam volna, hogy váljon világossá mindenkinek, hogy akkor nagyjából mikor szavazhat erről a fővárosi közgyűlés.
Köszönöm szépen, megkérném főjegyző urat még
előtte. Igen, a folyamatában az egy nagyon egyszerű ábra volt, és igazából folyamatában is változik, ahogy állunk. Itt a feladat két részből áll, egy intézkedési tervről, illetve egy rendelt tervezetből. A rendelt tervezet figyelemmel arra, hogy azért az egy központi jogszabályokkal erősen lefedett terület. Egy része olyan szabály, amit valójában tulajdonosként, fenntartóként is lehetne intézni, tehát hogy a rendelt tervezet szövege az lényegében már itt belső egyeztetésre készen áll, ezt a héten tervezzük kiküldeni. Hogyha nyilván az érintett szakcégekkel meg kell beszélni, mert legalább a hatálybalépés időpontja szempontjából releváns lehet, hogy kinek milyen technikai felkészültsége van, vagy a folyamatainak a szervezése hogyan áll. Úgyhogy én ebben a március 31-ét, tehát a márciusi közgyűlést nem tartanám kizártnak, de áprilisra biztosan oda tudunk érni. Azt még nem látom, hogy ilyen körben milyen típusú problémák merülnek fel, amiket egyeztetés során esetleg, vagy a civil szervezetek is ebbe a körbe tartoznak, amik az egyeztetése során még felmerülhetnek. És a másik az intézkedési terv. Itt pedig azt kell látni, egyrészt sok minden fejlesztés már folyamatban van,
a kollégák dolgoznak rajta, és az is viszonylag jól áll. Most ennek a beárazása és az időzítése van folyamatban. Ami nehézség például a költségvetési vizualizáció kapcsán, hogy nagyon sok olyan háttérrendszere van a hivatalnak is, amik nem erre vannak kitalálva, és ezek egy adott szolgáltatóhoz vannak adott esetben kötve, tehát nagyon meg kell nézni, hogy milyen fejlesztést, mikor és mennyiért tudunk ezekben megcsinálni, amit lehet megpróbálunk magunk elintézni. Például az információ szabadságrendszer, ami egyébként még NAIH által is díjazott rendszer volt, de ez egy nagyon régi szoftver. Most sikerült olyan kapacitásokat építeni, hogy bizonyos fejlesztéseket már házon belül tudunk csinálni, például folyik a kereső fejlesztése, egyebek, de ezek mind kapacitásépítést igényeltek ebben a nehéz költségvetési időszakban. Ezek a háttérmunkák kevésbé látszódnak, de ezek tudják lassítani. Ezeknek a folyamatban lévő dolgokat is be fogjuk mutatni. Tehát mire a rendelet odaér, ez az intézkedési terv is, ez éppen aktuális állása is látszani fog. Azért azt már most lehet mondani, hogy nagyon sok minden addigra meg fog tudni oldani, vagy nagyon közel lesz a megoldáshoz, és vannak olyanok, amik ilyen bonyolultabb háttérfejlesztéseket igényelnek, de igyekszünk a folyamatainkban, amit csak lehet. Ugye azért az látszik, hogyha ez folyamatba építve is minél kevesebb emberi tényezőt igényel, akár ugye egy sok anonimizációs feladat is felmerül, ezeket is majd bemutatjuk az előterjesztésbe, de ezt is a rendszereink vagy támogatják jól, vagy kevésbé. Ha kevésbé, akkor lassabban és nehézkesebben tudnak menni a dolgok, de erre e felé haladunk.
Persze részben jogos képviselő úr felvetése, hiszen az elmúlt 5 évben, de hát ön is tudja, hogy hogyan működik egy önkormányzat, pláne egy fővárosi önkormányzat, annyira nem kell csodálkozni. Porser, alelnök úr, öné a szó.
Köszönöm szépen. Gál József képviselő úrra csatlakozva, hogy igen, vannak bizonyos pontok, amik már, sőt a dokumentumban benne is van, hogy 2019 óta téma. Bevallom, ez egy olyan válasz volt, amit az ember mindig hallja a pletykákat, mint civil, hogy így működik egy bürokratikusabb rendszer, de szomorú volt ezt így visszalátni, mert hogy nagyon sok olyan pont volt benne, hogy idézek a válaszból, hogy folyamatosan bevezetett intézkedések, ezek megteremtik már a feltételeket, de nincs felsorolva, hogy mik voltak ezek az intézkedések, és hogy hogyan teremtik meg azokat. Ezen felül volt szó tervekről, igényekről, és ezek azonosításra kerültek, de még egyszer nem voltak felsorolva. Kedvencem az volt, hogy a munkadokumentumok azok mind meglesznek, de rövidesen, szóval megint hiányoltam egy pontos dátumot, és amúgy őszintén szólva a Fülyető úrnak a válasza nagy rész kiegészítő, és nagyon jó volt, csak hiányolom ezt a dokumentumból, szóval, hogyha valaki olvassa ezt egy érdeklődő állampolgár, akkor ne kelljen még pluszba hozzá egy ilyen bizottsági ülésnek a jegyzőkönyvét is elolvasnia. Hogyha ezek belekerülnének a dokumentumba, akkor egy helyen minden megtalálható lenne. Ezen felül meg persze én is előző munkahelyemben nem egyszer tapasztaltam, hogy van egy tervezett projekt ütemterv, és annak a megvalósítása, ennél közben szólnak, vagy közben jönnek dolgok, és hogy a különböző felekkel való egyeztetés miatt csúszik a folyamat. El sem akarom képzelni, hogy milyen lehet az egy ekkora szervezetnél, mint a főváros, de ettől függetlenül valamilyen szándékolt ütemterv, vagy egy elképzelés, az szerintem fontos, hogy legyen mihez tartani magunkat. És az, hogy márciusban valószínűleg, de áprilisban célszerűen megjelenik, az nagyon jó jelenleg ebben a dokumentumban, csak az van, hogy rövidesen, és ezt nagyon hiányosnak találtam. Köszönöm szépen.
Annyiban reagálnék röviden, hogy ugye az intézkedési terv az, ami valójában nagyon hiányolt ebből a dokumentumból, de ez az eredmény terméke lesz a rendelet mellett, ezért nem szerepel még ebben egy félkész intézkedési terv, de valójában ezt, tehát márciusra akár ezt külön is be lehet vinni, de azért megyünk együtt a rendelettel, mert nyilván a rendelet végrehajtása is igényel technikai típusú feladatokat, amit látnunk kell, hogy és nem csak a hivatalban, hanem az egész szervezetre vonatkozóan, hiszen az átláthatósági követelmények, meg ha már rendet alkotunk, akkor az összes intézményre a legutolsó idősek otthonától kezdve a legnagyobb cégekig kell. olyan módon, hogy végrehajtható legyen valóban, hiszen ezért írjuk bele a jogszabályba. Ezért jár együtt ez a kettő, de mondom, ehhez tényleg nem sok idő, de egy kicsi még kellett ahhoz még ezeket a technikai feltételeket is összevadászolni, adott esetben a pénzügyi háttért, hogy mi mennyibe kerülne egy fejlesztés, ahol külső fejlesztésekkel kell nekünk adott esetben dolgozni.
Biztos nem nyugtatja meg a bizottsági tagokat, de kerületi szinten is évekig tart egy teljesen komolyan vett átláthatóság megteremtése. Tényleg nem abból áll, hogy különböző dokumentumokat feltöltünk a honlapra, vagy elektronikus felületekre. Ez egy összetett folyamat, és valóban sokszor, főleg egy ilyen szervezetnél rengeteg időre van szükség. Nem akarom mentegetni természetesen a hivatalt, csak a saját tapasztalataimról számoltam be az elmúlt 5 évről kerületi szinten. Gáli József képviselő úr, parancsolja.
Köszönöm. Ugye maga, csak hogy válasszuk szét a kettő dolgot a tisztesség kedvéért, tehát maga az interpelláció tényleg csak arra vonatkozott, hogy az 565/2024 október 4-i határozat, ami ugye arról szólt, hogy legyen egy átláthatósági rendelet. Magában a jelentésben szerepelnek azok a határozati pontok is, amiket decemberben fogadtunk el, ami az e-info szabát alakításáról, kereshetőségéről, stb. Szól. Ugye itt most keveredik a kettő, és tehát, hogy magára az én kérdésemre akkor szóban kaptam választ, írásban nem, hogy akkor valószínű, hogy bejöhet akár a márciusi közgyűlésre, de valószínűbb, hogy az áprilisi közgyűlésre fog bejönni a rendeletalkotás, most a rendelet tervezet, és emellett készül egy intézkedési terv, amely magába foglalja azt, hogy az e-infoszabot, hogy kell fejleszteni, kell-e külső, jó-e a belső kapacitás, stb. Egyébként szeretném tisztesség kedvéért megjegyezni, hogy például mi benne van az én határozati javaslataimban, amit elfogadott a költségvetés, hogy legyenek közvetítve lehetőség szerint a bizottsági ülések, az már ugye megvalósult, a vizsgálóbizottságunk, a tulajdonosi bizottság ülése is már közvetítve vannak, nyilván ott van technikai megoldás erre, de hogy akkor itt két folyamat fut egymással párhuzamosan, és én tényleg magában a kérdésben én a rendeletre kérdeztem rá, nyilván majd a többire is rajta tartjuk a szemünket, hogy az is megvalósuljon minél gyorsabban.
Köszönjük szépen, Porcser Áron alelnök úr, parancsolja.
Köszönöm a szót. A főjegyző úr válaszával akár megértve, és akár még egyet is értve vele, itt még a tartalom az tényleg megérthető, de a dátum hiánya, ami a dokumentumból hiányzik, az tényleg eléggé bökte az oldalamat. És figyelembe véve a közgyűlésnek a jelenlegi összetételét, a sok vagy a több frakcióból álló állapotot, szerintem nagyon sok frakció későbbiekben is fog aktívan élni interpellációkkal, mert sok kérdésünk van, szeretnénk aktívan részt venni a folyamatba. Szerintem ez egy jó dolog, de alapvetően ezek a válaszok nem mindig válaszolják meg a kérdést, szóval, hogyha csak kérhetem a későbbiekben egy kicsit több részletet, akkor szerintem az ilyen vitákat is meg tudjuk spórolni vele. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Több hozzászólási igényt nem látok, a vitát lezárom, és kérem a bizottsági tagokat, hogy az előterjesztőhöz hasonlóan mi is fogadjuk el a választ, vagy nem. Kérem, szavazzunk most. Négy igen, 7 nemmel a jelenlévők elutasították. Előterjesztővel ellentétben a fővárosi választ. Most pedig az egyebek napirendi pont következik, amiben Kalte nekem Dániel taktársunk.
Köszönöm a szót. Értettem még a visszakanyarodva a közbeszerzési tervnél elmondott főigazgatói választ, és köszönöm. Tehát azt a részét értettem, és lehet, hogy én nem kívánok egy napirenden nem szereplő előterjesztéssel kapcsolatos vitát teljes körűen lefolytatni, tehát tényleg nem teljes körűen, hanem inkább nem érdemben. Én úgy, tehát ha jól értem, akkor a közfeladatellátási szerződés alapján megvalósított beszerzésekkel nekem semmi problémám, a kérdésem nem arra irányult. Ha jól értettem a 17-es napirendi, 17-es számú napirendi pontot, akkor az egy egyedi megállapodás, egy külön a közfeladatellátási szerződés mellett, ami erre vonatkozik. És az lenne a kérdésem, igazából teljesen jó, hiszem, én nem azt állítom, hogy ezt nekünk kell lefolytatni, hanem csak tisztelettel arról érdeklődöm, hogy hány ilyen egyedi megállapodás van a közfeladatellátási szerződésen kívül, mert az világos, hogy a saját takarítóját, meg a BKV buszokat azt a közfeladatellátási szerződés alapján maga szerzi be. Tehát én azt gondolom, hogy olyan fejlesztésekhez, egyedi, netán uniós támogatásokhoz kapcsolódó egyedi fejlesztések vannak, amiket amúgy nekünk kellene, de azt a pénzt is átadjuk, ahogy az előterjesztés mond, és emiatt válik ő alanyi ajánlatkérővé. Tehát pestiesen szólva arról van szó, hogy nekem van egy telkem, amire akarok egy nyaralót, és odaadom egy más valakinek, hogy ő a saját nevében szerződjön az én javamra, mert ráadásul az, ami fölépül, az majd az én könyveimben lesz nyilvántartva, annak én leszek a tulajdonosa, nem ő, de ő fog a saját nevében, tehát a BKK szerződik a saját nevében, ez egyébként rendben van. A nagyságrendjét akarom tudni, hogy hány ilyen egyedi megállapodás vagy egyedi szerződés van, ami miatt nem a mi közbesz tervünkben van, hanem a BKK. Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem pedig az még nem teljesen világos számomra, hogy a BKK igazgatóságának megszűnésével összefüggésben az az indítandó közbeszerzés, az majd akkor visszakerül a közgyűlésre. Azt szeretném kérdezni.
Igen, ugye ezek a cégek 100%-os tulajdonban vannak, tehát amikor ön magáról beszél, az ugyanúgy a BKK-ra is vonatkozik, hiszen ugyanúgy az ön tulajdona, a BKK is. Tehát nem a saját nevében kívülről. Főigazgató, vagy még Gári József képviselő?
Mindenképpen, de ebbe?
Ja nem, akkor kérem, hogy most erre válaszol.
Igen, tehát ugye amikor megbízunk egy intézményünket, cégünket, azzal, hogy egy fejlesztést megvalósítson, arra a közgyűlés vagy a tulajdonosi bizottság dönt, ugye értékhatártól függ. Ennek egy fejlesztési megállapodást kötünk vele, és ezt a fejlesztési megállapodásba kikötjük, hogy mit csinálhat meg. Utána ő erre kiírja a közbeszerzést, hogy ezt évközben mennyi ilyen lesz, az nyilván a közgyűlési döntésektől függ. Tehát ez nem egy biankó, amit a költségvetéssel elfogadtunk. De egy darabszámra nem tudom megmondani ezt a dolgot. Ugye itt most kettő út. Ha elfogadja a közgyűlés, akkor van két út. Ha nem fogadja el, akkor nulla út van. Ha csak egyet fogad ebből, akkor egy út van. Vissza fog jönni, hiszen zárt ülésen az igazgatótársi jogköröket gyakorolva erről döntenie kell a közbeszerzés kiírásáról mind a két út esetében a közgyűlésnek. Tehát, sőt, még utána van, ahol még a lezáró döntést is a közgyűlésnek kell meghoznia. Tehát, hogy ebben a dologban, de az, hogy darabszámra a felhalmozási költségvetés engedélyokiratos részében mennyiből kell következnie majd közbeszerzésnek, hogy az alacskai úti idős otthonnak, amit majd a tulajdonosi bizottságon adunk fejlesztési keretet, abból ő neki közbeszerzést vagy három ajánlatos kell, ugye az összeghatártól függően kell kiírnia, ezeket nem tudjuk megmondani a dologba, és tényleg ne úgy tekintsünk, mert kicsit én azt érzem, hogy ez van a BKK, meg mi, van a BKV, meg mi, de hát, hogy ezek a Budapest családnak a részei, ez egy és oszthatatlan. Tehát, hogy innentől kezdve azt, hogy a főváros bonyolítsa le a Mester utcának a közbeszerzését, ott lóvnám magunkat. Hát nem, ezért vannak létrehozva ezek a cégeink. Tehát akkor, és ugyanez igaz a víziközmű vagyon esetére is. Keveset beszélünk róla. A víziközmű vagyon a miénk. A fővárosi Budapest családé. A könyveket nézzük, egyébként szerintem az a mi könyvünkben van benne. És egyébként ezt egy bérleti üzemeltetési szerződéssel adjuk át, és fejlesztési feladathoz kötötten adjuk át a víziközmű szolgáltatónak, aki, hogyha fejlesztés hajt végre, akkor nyilván az aktiválás az nálunk jelentkezik meg. De óvnám magunkat, nem egy jó gyakorlat, hogyha mi kezdenénk el beszerezni ilyeneket, hanem azért vannak a víziközmű szolgáltatóink.
Köszönöm szépen, ügyrend. Egyebekre parancsolja.
Csak egy ügyrendi kérdés, szerintem ez ügyrendi, hogy esetleg azt is jegyzőkönyvben foglaltam, hogy amit majd a fővárosi közgyűlés elé visszakerül zárt ülésen, közbeszerzés indító, meg gondolom a lezáró is, meg ha van a módosítás, akkor az, azt mi tárgyaljuk zárt ülésen, nem mint, tehát nem mint döntéshozó, mert a saját hatáskörűek az a, az a 6 darab, hanem mint javaslattevő, azt mi tárgyalni fogjuk. Tárgyalni fogjuk ezt.
Ha a bizottság tárgyalni szeretné, akkor tárgyalja a zárt ülés keretében. Egyébként a klímabizottság ezeket tárgyalja, mert ott a bizottság elnök a tagokkal együtt ezt azt szerette volna, hogy ők ezt tárgyalják. Ha önök ezt tárgyalni szeretnék, akkor van rá lehetőség, ugye itt a zárt ülés feltételeit kell megteremteni, és akkor megadjuk a hozzáférést a nem képviselő tagoknak is az előterjesztésekhez, abban a formátumban és azon a módon, azon a SharePoint felületen, hogy egyébként a képviselőt megkap.
Igen, ezért szoktam körbe küldetni mindig egy nappal előbb a meghívó tervezetet, hogy amennyiben van még javaslatuk, akkor azt jelezzék, és akkor azt természetesen napirendre kerül és tárgyaljuk. Gály József képviselő úr parancsolja.
Köszönöm szépen. Egy más témában, hogy az SMS 47. paragrafus 2-es bekezdés alapján ugye mi vagyunk azok, akik a vagyonnyilatkozatok felett őrködünk, én is csak szerettem volna, hogy a jegyzőkönyvben szerepel, hogy mindenki leadta el vagyonnyilatkozatát, és ez a folyamat január 31-ig rendben lezárult-e.
Igen, elnézést, ezt nekem valóban nyilvánosan is el kellett volna mondanom, de mivel minden rendben volt, ezért erről megfeledkeztem, de akkor most jegyzőkönyv kedvéért lezárult hiánytalanul határidőre mindenkinek a vagyonnyilatkozat leadása. Köszönöm szépen, más hozzászólást nem látok, nagyon jó munkát kívánva lezárom a mai ülést, köszönöm a részvételt.